A kutyák társas lények. Tehát oké, hogy el van egy darabig egyedül, vagy hogy mi meg tudjuk tanítani neki, hogy majd ő 6 órát, 8 órát egyedül legyen, de azért azt ne gondoljuk, hogy ez az alap.
Ez a Petcast, az állati podcast. Hajman Évának hívnak, műsorvezetőként én és a vendégeim leszünk a segítségedre, hogy kihozhass magadból a legjobb gazdit. Ha most éppen nincs kisállatod, vagy még nem vagy gazdi, akkor is tarts velünk, mert ez a podcast minden állatszeretőhöz szól. Hallottátok már azt a kifejezést, hogy szeparációs szorongás? Jellemzően arra a viselkedésre használjuk, amikor az egyedül hagyott kis kedvenc tombol, rombol, egyfolytában ugat, vagy ha cicáról van szó, nyávog. Aztán olyan is van, aki csendben szenved, bepiszkít az ágyba vagy a kanapéra, esetleg teljesen magába roskad, remeg, szorong, magában tesz kárt, amikor a gazdája távol van. Mivel ez nem egy normális viselkedés, és magától nem múlik el, fontos, hogy beszéljünk az okokról és arról, mit tehetünk ellene. A Petcast mai adásának vendége Sátori Ágnes viselkedésterapeuta állatorvos. Szia Ági, örülök, hogy újra itt vagy.
Köszönöm szépen a meghívást.
Mennyire gyakori ez a viselkedés kutyáknál, illetve macskáknál, és előfordul-e más házi kedvenceknél, Ági?
Ez a viselkedés az egyik leggyakoribb olyan problémás viselkedés, amivel a praxisban lehet találkozni, és nem csak Magyarországra értem ezt, hanem hogyha nézzünk európai felméréseket, amerikai felméréseket, az egyik leggyakoribb viselkedészavarról beszélünk. Ez alapvetően a kutyák révén vált ilyen ismerté a hétköznapi emberek körében, viszont azt fontos tudni, hogy más állatnál is előfordulhat. Ugye a nevéből lehet azért elindulni, tehát szeparációról beszélünk és szorongásról, szeparációs helyzetben előjövő szorongásról, ami azt jelenti, két dolgot feltételezünk egyből. Az egyik, hogy van egy személy, akinek fontos a jelenléte.
Tehát akitől elszeparálódik adott helyzetben
így
az
van,
állat.
Tehát, hogy kell, hogy szeparáció legyen, a másik pedig a szorongás, ugye az egy negatív belső érzelmi állapotot jelez, méghozzá nem is úgy, mint egy félelemnél egy konkrét megfogható dolog iránti félelemről beszélve, hanem a szorongás, ami egy jövőbe vetített bizonytalanság, amikor nem tudom, hogy mi vár rám, és egyszerűen ez a helyzet tölt el egy ilyen általános negatív érzéssel, és talán itt fontos azt megjegyezni, hogy azért akik viselkedéssel magas szinten foglalkoznak, vagy problémás viselkedéssel, nem csak szeparációs szorongásról szoktunk beszélni, hanem separation related distressről, ami azt jelenti, hogy ez egy distress, tehát egy negatív belső érzelmi állapot és stresszel járó folyamat, viszont a szeparációhoz kötve jelenik meg, de ez azért fontos hangsúlyozni, mert nem mindig szorongás, vagy nem mindig csak szorongás. A magyar gyakorlatban sokkal inkább elterjedt a szorongás kifejezés, és én ezt azért is szeretem meghagyni a magyar hétköznapi praxisban, mert amikor egy gazda dühöng azon, hogy a kutyája miért szedte szét a kanapét, ahogy említetted, vagy hogy a macska miért ordítja végig a délelőtöt, akkor a düh, vagy az állat iránt érzett ellenszenv, harag, bármi, az csitítható azzal, hogyha megérti a gazda azt, hogy ennek az állatnak nagyon rossz, hogy ő egyedül van. Tehát nem azért rombol, tombol, ordít, ugat, csinál bármit, mert minket akar bosszantani, hanem azért, mert ő nagyon rosszul érzi magát. És a szorongás az emberekben inkább egy pozitív, segítő attitűdöt aktivál. Viszont fontos a diagnózisnál, amikor diagnosztizálunk egy ilyen esetet, és itt talán hangsúlyozzuk azt, hogy minden eset más, tehát nincs két egyforma szeparációs szorongós, vagy szeparációs problémás állat, mert hogy a különböző esetek különböző megközelítést igényelnek, és hogyha az ember abból indul ki, és ezt sajnos azért látjuk még pár trénernél, meg egyszerűbb gazdáknál, akik maximum az internetről tájékozódnak, hogy szorong, adjunk neki szorongás oldót, úgyis van a Credence-ben ez az, adjunk neki valamit. Az a kutya, akinél a szorongás keveredik például frusztrációba. Ott mondjuk a rombolásnak a hátterében legtöbbször frusztrációs viselkedés áll, azt nem fogjuk tudni szorongás oldóval megfogni. Tehát, ha nem helyes a diagnózis, akkor egy gyógyszeres terápiával adott esetben még ronthatunk is a helyzetünkön, nem hogy javítanánk. A másik, hogy a viselkedés alakítást azt viszont nem tudom felépíteni, hogyha nem tudom pontosan, hogy mire építek. Ezért például egy alap ilyen ökölszabály, hogy nem kezelünk szeparációs problémás kutyát, vagy macskát, vagy bármilyen állatot videófelvétel nélkül.
Jó, mielőtt belemegyünk a kezelésbe, még annyit mondj meg, légy szíves, hogy vajon tudjuk-e, hogy mi váltja ki ezt a stressz helyzetet, ezt a szorongást? Ugye a távozás, oké, tehát elmegy a gazda otthonról, vagy a család elmegy reggel a munkába, az iskolába, és egyedül marad az állat. Ugye vannak elméletek, amelyek szerint ő attól tart, hogy többet nem látja a gazdit, mások szerint meg a gazdit félti, hogy mi lesz vele ott kint a külvilágban. Bármelyiknek van ilyen jellegű valóság alapja?
Hát én azt mondanám, hogy a kutyák, macskák nagyon értelmes lények, de ne tulajdonítsunk azért olyan távú gondolkodást, hogy ő most hosszú távon abban gondolkozik, hogy én valaha az életbe visszatérek-e még. Nem gondolnám, hogy a kutyát ezen a szinten ez így megütné. Azt viszont lehet mondani, hogy több minden aktiválja a viselkedést. Itt ugye az elején mondtad, hogy elmegy a család otthonról. Nem kell, hogy elmenjen. Tehát a legtöbb szeparációs problémás kutyánál az egyik első jel az, hogy nem tudok elmenni zuhanyozni, anélkül, hogy a kutyám ne követne.
Tehát amikor nekem van egy olyan állatom, aki követ, mint az árnyék, és bárhová megyek, mindig jön utánam, ő már most szeparációs, szorongásos, hiába mondjuk nem sír, amikor elmegyünk otthonról, vagy nem tudok róla, hogy sír.
Ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon sokszor ez egy olyan első ilyen vészjelzés szokott nekünk lenni, ami alapján azt kérem a gazdát, hogy légy szíves, kamerázzuk be a kutyát vagy a macskát, mikor egyedül van. Mert az, hogy egy kutya vagy egy macska engem folyamatosan követ otthon, az már azt jelenti, hogy az én fizikai közelségem kell neki. Az igazán súlyos esetek, súlyos szeparációs, szorongós kutyák, például azt sem viselik el, hogy bezárjam a szobajtot, mondjuk amíg dolgozok, és ők nem látnak. Hozzáteszem, hogy ezeknek az eseteknek egy része az nagyon erős kötődést is hoz. Ezért fontos azt tisztázni, hogy a szeparáció függő viselkedésről beszélünk, mert nem mindig van a kötődéssel probléma. Mondok rá érthető példát, tehát ha van egy kutyám, aki megtanult otthon tök jól egyedül lenni, és egyedül is van, de fél a viharoktól, és átél úgy egy vihart, ami mondjuk bevágja a fürdőszoba ablakot, leveri a cserepeket a polcról, minden csattog, zörög, hullanak az égből a dolgok, a kutya otthon retteg. Ez a kutya a viharfóbiásokhoz tartozik, tehát az a diagnosztikai irányom. Viszont a gazda azt fogja látni, akár már a következő napoktól kezdve, hogy nem akar egyedül maradni.
Összeköti a vihart és a gazda
az egyedül létét. Uh-huh. Így van. De összeköthet egyedül létet mondjuk egy átélt epilepsziás rohammal, és akkor félni fog az egyedül léttől. Ha egy kutya fél a hangoktól, és van egy kellően rossz indulatú szomszédom, megvárja, míg elmegyek, és utána mindig kopácsol a falon, akkor a kutya félni fog egyedül maradni. És egy hirtelen blik diagnózisra azt mondjuk, hogy szeparáció, szorongás, hiszen nem bírja azt, hogyha egyedül hagyom, mikor elmegyek otthonról. De ennek a kutyának nem az én kötődésemmel van baja, nem magával a szeparációs helyzete, hanem a hangoktól való félelemmel. És ezért létkérdés az, hogy videózni tudjak, hangfelvételt tudjak csinálni, hogy jó legyen a diagnózisom, mert hiába kezdek el vele tréningezni az egyedülhagyásra, ha továbbra is fél a vihartól, a hangoktól, ha epilepsziás és nem kezeli senki, akkor újra és újra fogok belefutni ezekbe a helyzetekbe.
Tehát meg kell néznünk kis kedvencünk titkos életét, mint a mesefilmben vagy rajzfilmben, ahol ugye ahol bekamerázzuk a lakást, és tulajdonképpen látjuk, hogy valójában mi történik, amíg mi távol vagyunk, és akkor tudjuk, hogy mondjuk az a sírás, ami a szomszéd szerint fél napig tartott, az tényleg fél napig tartott, vagy mondjuk 5 percig, ami egyébként normális is lehet akár, hogy mondjuk, vagy ez sem normális. Normális?
Nem, én azt gondolom, hogy nem kéne, hogy sírjon. Jó, de akkor vissza az alapokhoz egy gondolat erejéig. Nem mindegy, hogy milyen állatról beszélünk. Tehát a macskáknál az, hogy egyedül van egész nap, a természetben is, ha még nagyobb vagy kisebb populációban együtt éldegélnek is, akkor is nekik megvan a saját én idejük, amiket ők tök jól eltöltenek, mosakszik, pihenget, ilyesmi. A kutyák társas lények. Tehát oké, hogy el van egy darabig egyedül, vagy hogy mi meg tudjuk tanítani neki, hogy majd ő 6 órát, 8 órát egyedül legyen, de azért azt ne gondoljuk, hogy ez az alap. Egy kutyának nem természetes lételeme az, hogy tök egyedül eltöltsön napi 8 órát, úgyhogy nem éri inger, nincs mellette ember, nincs mellette fajtás, nem történik semmi. Hogyha más állatba gondolkozunk, itt például a madaraknál a papagájokat, borzasztó erős kötődést tudnak a gazdához felépíteni, őnek nagyon sokszor akár autoagresszióig elmehet a viselkedés.
Mármint, hogy önmagukat bántják?
Így van, tehát például kitépkedik a saját tollaikat, jó, vagy pedig eszmetlen rikácsolásba kezdenek. Jó, és ezeket a gazda, ha nem tudjuk videózni, és nem látom, hogy mi történik az állattal, akkor, amikor én készülődni kezdek, tehát akkor, amikor otthon vagyok, amikor készülődni kezdek, amikor kilépek az ajtón. Mi történik akkor, amikor belépünk az ajtón? Pár évvel ezelőtt volt egy szakdolisom, akivel idősödő kutyákat néztünk, és ennek kapcsán így mint egy mellékleletként futottunk bele szeparáció és magyarországi helyzet megítélésében, nagyon sok eset volt visszajelzésekben, és összehasonlítottuk a külföldi tanulmányokkal, hogy mik azok az első jelek, amiket a gazdik észrevesznek. És a külföldi mintában inkább ez a vokalizálás, nem tudom, bepislés, bekakilás, sok minden előtt rombolás. A magyar mintában, ami nagyon feltűnő volt, a követ mindenhova, és hogy amikor hazajövök, akkor úgy üdvözöl, mintha nem tudom, a csatából érkeztem volna meg. És ez a kettő az, amire, hogyha egy átlag gazda elkezd odafigyelni, vagy olyan apró dolgokra, hogy leraktam ugyan a vizes táját, de amíg én nem értem haza, egy kortyot se iszik a kutya, viszont amikor hazérek, akkor azonnal kissza a fél vödröt. Vagy nem eszik, nem fogad el jutifalatot, de ha hazaérek, azonnal hozza és rögtön meg is eszi. Ez azt jelenti, hogy valamilyen szintű szorongás van a háttérben, és ilyenkor például a kamerázás nagyon sokat segíthet, mert lehet, hogy a kutyám nem vokalizál. Tényleg nem ugat, nem vonyít, nem csinál semmit. Lehet, hogy nem rombol. Egyszerűen a frusztrációs irány hiányzik belőle.
Amit vagy mondtam is a bevezetőben, hogy nem biztos, hogy az ugat vagy a hangoskodás, vagy a rombolás a jellemző, lehet, hogy magában, csendben ott szorong és frusztrálódik.
Igen, a szeparációs problémás kutyáknak a nagy része egyébként ez a csendes többség, és ezek a kutyák például egész nap fekszenek, úgyhogy az ajtó közelébe vannak. Na most, amíg nem kamerázom be, erről nem lesz képem. És az előbb említetted a szomszédokat, szóval a szomszédokat ugye úgy szoktuk mindig mondani, hogy mert a kutya nem ugat csak 5 percet, mégis azt mondják, hogy egész délelőtt ugatott. Én azt mondom, hogy ennek néha fordítottját is látjuk. Amikor a kutya ugyan végig ugatja a napot, de a szomszéd nagyon kedvel minket, vagy van egy fiatal pár, és tudja, hogy 2 állásuk van, meg 3 azért, hogy talpon maradjanak, és azt gondolja, hogy nem akar minket még ezzel is terhelni, ő elviseli, nekünk ne legyen ez egy plusz teher a nyakunkban. Nincs pontos képünk arról, amit a szomszéd mond, azt szóval jól leellenőrizni, hogy az tényleg az 5 perc, vagy 10 perc, vagy 3 óra, az tényleg mit jelent. Nagyon-nagyon kevés az a kutya, amelyik reggel kilépünk az ajtón, elkezd ugatni, és megszakítás nélkül ezt a viselkedést mondjuk 4 órán keresztül csinálja.
Nyilván elfáradnak ők is.
Igen, és a szeparációs problémás kutyáknak, akik például vokalizálnak, vagy rombolnak, azt látjuk, hogy van egy dinamikája, egy hullámzása ennek az állapotnak, vannak nagyon rossz pillanatok, az elindulás utáni fél óra, az például ilyen, akkor a legerősebb a szintje az izgalmi állapot változása a kutyánál, utána van egy csitulása ennek. Na most, hogyha nem kamerázom be, és nem tudom, hogy mi a dinamikája, akkor például egy tréning során, hogy mennyi időt hagyjam egyedül, mikor jöjjek vissza, mire dicsérjek, mire ne, ezeket nem tudom mihez igazítani. Igen. Tehát kamera nélkül nem megy.
Mondtál egy fontos dolgot, többet is, de például az megütötte a fülemet, hogy azt mondod, hogy ugye a kutya falka állat. Tehát, hogy ő nem egyedül van amúgy a természetben, hanem belünk élne, akkor is társakkal együtt lenne, a macska jól el van egymagában is. Szóval a kutyáról most úgy beszélünk döntően, mint egy lakásban tartott állatról, de sokan, főleg jó időben kint tartják a kutyát, vagy kint hagyják a kertben, de vannak ugye, akik egyszerűen nem engedik be a házba az állatot, hanem kint tartják, még ha nem is nem is kenelben, szabadon, és amit mondtál, hogy ők azt gondolják, hogy a kutya elfoglalja magát, tehát hogy neki miért lenne szeparációs szorongása, amikor ott az a nagy kert, erre mit tudunk mondani? Miért természetes az, hogy egy kutya ilyenkor is lehet szorongó?
Kint kertben tartott, állandóan kertben tartott kutyáknál is előfordul a szeparációs szorongás, ez egy fontos dolog. A másik viszont, hogy ott még kevésbé ismerik fel az emberek. Mert ott a szomszéd vagy szól, vagy nem szól, vagy az ugatás lesz a döntő, amit észrevesznek, vagy nem, és a szökős kutyáknak egy jelentős része szeparációs problémás. Csak nem jönnek rá, mert megállnak ott, hogy mert ez egy ilyen szökős kutya. A szökős kutyák egy része azért szökik, mert a gazda elmegy, és a kutya szorong, és neki ott adva van a lehetőség egy lakásból azért, lássuk be, nehezebb egyébként kijutni. Tehát ott is lehet nagyon sok minden mögötte, és ezeknél a kutyáknál az egy ilyen illúzió, hogy igen, mert hogy őt sok inger éri, és foglalja el magát. Tényleg sok inger éri, viszont ettől még a szociális társaság az hiányzik. Ingerekben többet kap meg. Tehát ez tud segíteni. Könnyebben elterelődhet a figyelme. Viszont az is igaz, hogy könnyebben rákattanhat dolgokra. Tehát például, amikor azt látjuk, hogy szíre-szóra ugat. Egyébként a bentartott kutyák egy része is olyan, hogy ugat azért, mert a szomszéd kinyitja az ajtót, mert a lift megáll, mert a postás végigmegy a lépcsőházba, és ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy rezetel a viselkedés, tehát ha addig már elkezdett volna megnyugodni, akkor is ezzel újra kapcsolom ezt, újra elkezdi például az ugatást. Itt az előbb az ugatást említetted, meg én is most már többször mondtam, Tehát egy kutyának a vokális kommunikációja azért ez egy széles spektrum, tehát hogy ott az ugatás ez csak egy része. Amikor szeparációs problémás kutyát kezelünk, akkor fontos azt tudni, hogy milyen hangon vokalizál. Északi fajtáknál nagyon gyakran látjuk a vonyítást. A vonyítás az a csoportnak az összetartásához szolgáló viselkedés, és nem feltétlenül szeparációs szorongós az a husky mondjuk, amelyik utána még vonyít. Vár, vonyít. Megint vár egy kicsit, megint vonyít. Várja az én visszajelzésemet, és hogyha nem kapja meg, lehet, hogy idő után simán lefekszik, és el lesz, és megkockáztatom, még az is lehet, hogy nem szorong. Az, amelyik sír, az egy abszolút negatív belső érzelmi állapotot kommunikál. Ezek a kutyák nyűszítenek, sírnak, nagyon gyakran nekiállnak ajtót kaparni. Amikor már bepisil, bekakil, az már egy súlyos szorongásos állapotot szokott mutatni. Ezek a legsúlyosabb esetek fele mozduló esetek, és ezeknél mindenképpen már állatorvosi segítség kell az én véleményem szerint. És akkor az ugatást ugye sokszor említettük, az ugatásnak nagyon sok fajtája van, és az ugatás leggyakrabban külső zajra kapcsol be újra és újra. Tehát amikor nagyon sokat ugat, annak lehet az oka, hogy kint hal valamit, és teritoriális viselkedés van mögötte, lehet, hogy van mögötte, hát ahogy hétköznapi módon szoktuk mondani, hiszti, mert tudja, hogy ha sokat ugat valaki, előbb-utóbb csak vissza fog jönni hozzá. Itt nagyon komoly tanulási folyamatok is lehetnek a háttérben, tehát amikor egy ilyen esetet kezelünk, akkor én azt a videón vissza szoktam nézni, vissza szoktam hallgatni, nagyon sokszor úgy, hogy nem is nézem a képet, hogy halljam az ugatásában, hogy mi az az érzelmi állapot, ami mögötte van.
Ezt mindig le tudjuk fordítani emberi nyelvre? Mármint, hogy nem konkrétan, hogy mit mond, hanem, hogy milyen lelki állapotban van az állat?
Hát ez sok kutatást célozza, én azt gondolom, hogy nem. Tehát 100%-ban biztos, hogy nem tudjuk, de minél több esetet látunk, minél több gyakorlatunk van, azért az egyre jobban segíti a munkánkat, és azért tegyük hozzá, hogy a technika is ott van, tehát mondjuk ma már azt megmondani, hogy hány decibellel ugat a kutya, milyen frekvenciával, és így tovább, és azért pár típusú ugatásnál már megvannak ezek a mintázatok, de én azt mondom, hogy jó füllel és némi gyakorlat azért lehet, meg ha az ember ismeri a saját kutyáját, mert azért azt is tegyük hozzá, hogy nagyon sokféle kutya van.
Még egy dolgot említettél pár perccel ezelőtt, az pedig az volt, hogy a magyar mintában az volt a jellemző, hogy amikor elmegy a gazda, akkor nem akar róla leszakadni a kutya, tehát már előtte, mikor készülődik, nagyon rátapad, illetve amikor hazamegy, akkor úgy örül neki, mintha évek óta nem látta volna. És én azt gondolom, hogy sokszor ezt mi fel is erősítjük. Tehát én a saját családomban ismerek olyat, aki amikor elmegy dolgozni, vagy elment dolgozni, most már nincsen meg a kutyusa, akkor mindig elköszönt tőle. Jaj, ne aggódj, jövök, jön majd haza a gazdi, addig legyél jó, nyugodj meg, itt a játék, legyél jó kutya, sietek haza, és amikor megérkezett, akkor úgy örült a kutyának, mint hogy tényleg ő is hónapok óta nem látta volna. És én azt gondolom, hogy ezzel felerősítette ezt az egész folyamatot, de mondd, hogyha butaságot gondol.
Nem, abszolút jó, amit mondasz, és hogyha valakinek van módja visszahallgatni majd azt, ahogy mondtad, akkor a hangszínből lehet azt hallani, hogy az ember maga is aggódva kezd el beszélni, vagy ő maga is szorong. Azt érdemes tudni, hogy a kutyák, ahogy mondtam, nagyon értelmes, intelligens lények, de nem gondolatolvasók. Tehát az, hogy én miért szorongok, azt nem tudja megmondani, azt meg tudja mondani, hogy szorongok, meg tud arra adekvát módon reagálni, de az, hogy ennek mi az oka, azt nem tudja, csak azt tudja, hogy a gazdi nagyon aggódva ment el, és úristen, valami nagyon nagy baj lehet. És amikor hazajött, akkor Jézusom annyira örül nekem, hogy mi lehet ennek az oka, és visszük bele egymást ebbe az egészbe. Ugye vannak olyan irányzatok, amik azt mondják, hogy egyáltalán ne köszönjünk el, és amikor hazajövünk, akkor negyed óráig ne is szóljunk a kutyákhoz. Én nem vagyok ennyire fanatikus, meg nekem is három kutyám van, meg azért egy pár családtaggal együtt élünk, szóval én nem tudom azt normálisnak emberfejjel elképzelni, hogy nem köszönök el, mikor elmegyek, és nem köszönök, amikor hazajövök. De tény is, hogy nem borulok mondjuk a nyakába. Azt szoktam kérni mondjuk a háziasszonyoktól, hogy annyi időt adjon, amíg a kutyát nem kezdi el abbajgatni, megölelgetni, amíg mondjuk kipakolnék egy bevásárló szatyrot. Ez körülbelül 3-4 perc, 5 perc.
Hát, vagy leveszem a cipőm, a kabátom,
így van, ameddig így kvázi megérkezek, és addig ne boruljunk a nyakába. Tehát köszönjünk neki, hogy hello buksi, megjöttem, ez a normális, de ettől még ne csináljunk belőle őrült nagy
eseményt. Igen, kutyaiskolákban ez egy elég alap tanítás egyébként, hogy amíg megérkezel, addig a kutya ne is nagyon ugráljon rád, ugye? Ez egy fontos dolog.
Igen, csak a rámugrálás az egyrészt az öröm, másrészt egy nagyon fokozott izgalmi állapot, harmadik meg, hogy egy fizikai kontaktus keresés és figyelemfelhívás, amiről azért azt tudnom kell, hogyha le letolom magamról a kutyát, akkor is hozzányúltam, és akkor is vele foglalkozom, szóval ez nem annyira egyszerű azért sajnos megoldani.
Mik a megoldások erre a problémára? Milyen utat tudunk bejárni? Most laikusként mondom, hogy én olvastam olyanról, hogy hagyjuk bekapcsolva a rádiót, a tévét, kifejezetten kisállatoknak szóló ilyen relaxációs zene összeállítást tegyünk be a lejátszóba, és akkor azzal úgy, az úgy segít nekik oldani a stresszt. Vagy említetted te is, hogy ugye van, aki azt gondolja, hogy ad egy szorongás oldót a kutyának, és akkor azzal kicsit leszedálja, úgymond, tehát ezt mondtad is, hogy nem a legjobb megoldás. Szóval mik, amik jó dolgok, és mik az, amiket inkább ne?
Induljunk az elejétől, tehát egy optimális esetben kölyök kutyát viszünk haza. A szeparációs szorongás az egyik kulcs, hogy tanítsunk. Tehát ahogy beszéltük, a kutyák társas lények, nem evidens neki, hogy 6-8 órát egyedül legyen. Ezt az elejétől kezdve föl kell építenünk. Egy kölyök kutyánál akár percekről indulva megtanítani egyedül lenni.
Fokozatos leválást kéne csinálnunk?
Egyszerre vagy? Kell ott egy fura helyzet, egyszerre kell építened a kötődést, és közben megtanítanod ellenni nélküled, de ugye ezek nem feltétlenül ütik egymást. A kötődést építed nem csak azzal, hogy etetsz, ahogy ezt néhány kutyaiskola súlykolni szokta, hanem azzal is, ha foglalkozol vele, ha játszol, ha tanítasz, ha csak melletted van, ezek mind erősítik a kötődést, és a szeparációt ott is elkezdett tanítani, amikor mondjuk azt mondod, hogy egy kölyök kutyát lepörgettem, játszottam vele egy nagyot a kertben, vagy akár a lakásban, hogyha erre van módom, jól elfáradt, adok neki valami finom rácset, berakom a saját kis boxába, és én ugyan otthon vagyok és főzök mellette, de nem engedem, hogy a lábamnál sertepert éljen. Vagy bent hagyom a szobába, ami az ő része lesz, és én kimegyek közben, és intézem a dolgomat a dolgozóban. Fizikailag távol tőle, és ezt már a második naptól elkezdhetem neki tanítani. És innentől szépen föl lehet építeni, és ugye itt az ökölszabályok ugyanúgy, mint felnőtt kutyánál érvényesek, tehát szeparációt csak úgy tanítok, hogy a kutya el van fárasztva előtte. Hogy a kutya jó általános állapotban van, tehát nem egy beteg kutyával, nem egy éppen nagyon, mondjuk egy nagyon stresszes állapotban kezdek ilyeneket tanítani. Úgy, hogy legyen, amivel el tudja magát foglalni. Szokták mondani, hogy vannak trénerek, akik azt mondják, hogy egy üres boxba is el kell lennie, mert meg kell, hogy tanulja. Én ezt mindig azt szoktam kérni a gazdáktól, hogy aki, akkor hívjuk vissza a kedves tréner ismerősét, és kérjük meg, adok egy kulcsot egy üres szobával, üljön be, és egy 8-10 órát töltsön el ott, se telefon, se rádió, se számítógép, se semmi, és várjon. Tehát megnézném, hogy ő hogy viseli ezt az időszakot, én nem várom el a kutyától se, hogy 6-8 órát semmit ne csináljon. Viszont az, hogy ő el tudjon kezdeni például helyettesítő játékokat elfogadni, tölthető játékokat, nagyon sok ilyen jellegű játék ma már itthon is kapható, vagy ott vannak a likmetek, ezek a különböző kis szilikonlapocskák, amikre kaját lehet kenni, ott vannak az IQ játékok egy része, a szimat szőnyegek, tehát nagyon sok eszközön van ma már egy modern világban, de azt megtanítani, hogy használd ezeket, az szintén egy tanulási folyamat. Egy olyan kutyánál, aki már szorongatta, hogy egyedül maradott, nem várhatom azt, hogy ha ő közben egyébként majd kaját fog keresni a szimat szőnyegbe, de hogy fog. Ő akkor már szorong, tehát ezt föl kell építeni az elejétől. És ugye itt kölyök kutyáról beszéltünk, viszont ez ugyanúgy igaz a felnőttekre is, és én egy csoportot emelnék ki, a menhelyi kutyáknak a csapatát, akit mindenképpen hangsúlyozunk, hogy egy menhelyi kutyát, mikor hazaviszünk, főleg, hogyha ismeretlen totálisan az előélete, akkor úgy kezdjünk szeparációt tanítani, mintha a kölyköt kezdenénk tanítani. Abból induljunk ki, hogy attól függően, hogy a kutya mennyi időt volt előtte a menhelyen, gazdája nem volt, tehát amint engem megkap gazdának, jó eséllyel nagyon erős kötődést fog nagyon gyorsan felépíteni. Ez egy kutatott, meg leírt dolog, és mellé tegyük azt, hogy ez a kutya a menhelyen kutyák társaságába volt, 0-24-ben, tehát neki nem evidens, hogy én egy lakásban tök egyedül ott akarom őt hagyni. Tehát a legelejétől kezdve nála is tanítani kell a szeparációt, és én hangsúlyoznám kölyöknél, felnőttnél, tegyünk be egy kamerát, hogy lássuk, mert pusztán attól, hogy nem halljuk ugatni, nem tudjuk, hogy mi történik. Ma már ezek a kamerák nem azt mondom, hogy filléres dolgok, de megfizethető dolgok. Ja, és kérdezted, hogy miket ne csináljunk. Tehát a legrosszabb, amit tehetünk, amikor kiszámíthatatlanok vagyunk. Ha egy gazda hazajön, és néha a kutya nyakába borul, néha a rossz napja van, akkor belerúg és elküldi magától, néha örjöngök azért, mert oda pisilt, néha meg azt mondom, hogy jaj, te szegény, nem, semmi baj nincsen, totálisan kiszámíthatatlan vagyok, ez fura dolog, de felerősíti az irányomban a kötődést és a függést, és még rosszabb lesz a helyzet. Tehát a kiszámíthatatlanság nagyon rossz, a következetlenség nagyon rossz, és az is, amikor túlzott elvárásaink vannak. Tehát például egy kölyköt, ha elkezdek tanítani, vagy egy szeparációs beteggel, amikor elkezdünk dolgozni, 5-10 perces emelésekben gondolkozunk hetente. És ez azt jelenti, hogy mindig akkor lépek egy szintet, amikor már nagyon stabil a kutya. Jó, és ebben benne van a tanítás, benne van, amiket mondtál, technikát, hangják. Tehát például igen, egy csomó relaxációs zene fönn van, próbáljuk meg, hát ha. Használhatjuk a tévét, a rádiót. Van olyan kutya, amelyiknek segít, mert egy ilyen kicsit ilyen társaság feelinget ad nekik. Van olyan, amelyiknek semmit nem fog érni. Kondicionálhatunk zenét, illatot. Ez már egy teljesen más műfaj, ez egy tanítás, egy kondicionálásos technika. Használhatunk deszenzitizálást, ellenkondicionálást, hogy deszenzitizálunk, amikor egy meglevő érzékenységet, például az indulás jeleire csökkenteni próbálunk. Naponta háromszor, négyszer fölöltözök, és úgy csinálok, mintha elmennék, de aztán nem megyek el sehova. És szépen a kutya hozzászokik, hogy ez megint úgy néz ki, mintha menned, mégsem megy, jó, akkor inkább föl se állok. Így elkezdem csökkenteni az érzékenységét. Amikor ellenkondicionálunk, akkor pedig már egy jó érzést fogok ahhoz kötni, hogy elmegyek. Tehát minden egyes elmenetelnél kap mondjuk egy cupákot. És akkor azt fogja mondani, hogy mikor mész már el, mert én tökre örülök, adjál nekem egy cupákot.
És jól elhízlaljuk a kutyát.
És így van, tehát egyébként az összes ilyen terápiárék, ezt észnél kell lenni nagyon, hogy mivel, meg hogyan, meg mennyit jutalmazunk, de ettől még a jutalmazás, a pozitív technikák, az előrelátás, az, hogy ha helyzetek vannak, kerüljük el azt, amit nem tudunk irányítani. És itt szokott bekerülni az is, hogy vannak olyan trénerek, akik csak úgy vállalnak el mondjuk terápiás helyzetben szeparációs kutyát, hogyha a gazda garantálja, hogy a terápia ideje alatt 0-24-ben meg tudja oldani a kutya felügyeletét, és csak abban a rendszerben hagyja egyedül, amit a tréner diktál. Nekem az a tapasztalatom, hogy lehet, hogy ez egy működő irány, de a nagy magyar valóságban ezt kevesen engedhetik meg maguknak. Ilyenkor áthidaló megoldás lehet a napközi, egy ismerős, aki átszalad, a szomszéd, akivel néha nála van az én kutyám, néha az ő kutyája jön hozzánk. Sok minden lehet, egyet kerüljünk el mindenképpen, tehát szeparációs problémás kutyám elé ne hozzunk egy másikat, hogy majd
igen, attól jobb lesz neki. Ezt jó, hogy mondod, Isten mert akartam is kérdezni, hogy segít-e vajon egy másik társállat. Ja, sokan gondolják ezt, hogy ó, szegényként, hát egyedül van, ne legyen egyedül, hozok mellé egy, nem tudom, a cica mellé egy kutyát, vagy egy papagájt, vagy nem tudom mit, vagy ugyan egy másik
macska
társállat.
Mellé, nyulat, igen, kutya mellé másik kutyát, vagy adott esetben macskát, ha jól kijön velük. Ez egy lutri. Én azt látom, hogy nagyon kevés százalékban működik. Nem mondom, hogy nem működhet, mert van olyan állat, aki például sokkal inkább kötődik kutyákhoz, és mondjuk, ha olyan kutyá van, aki mindig is több kutyás rendszerben élt, akkor annak támogató lehet ez. Egyébként több kutyás rendszerekben sokkal kevésbé jön elő a szeparációs szorongás, de ez fontos, hogy ez nem úgy működik, hogy van egy kutyám, és aztán hozok még kettőt, hármat mellé, és akkor majd kevésbé lesz ilyen, hanem úgy működik, hogy van egy több kutyás rendszerem, és abba illesztem bele az új kutyákat. Jó, és azért nagyon nagy baj, mert ha van egy szeparációs kutyám, akinek mondjuk a szeparációs problémáját az hozza elő, hogy nagyon erős mondjuk az emberhez való kötődése, akkor hiába hozol oda mellé egy másik kutyát, neki az ember fog kelleni, és gyakorlatilag két hét alatt lehet két szeparációs kutyát, tehát hogy nagyon durván el lehet rontani ezeket a helyzeteket.
És ott akkor inkább az, aki szeparációs szorongásban szenved, tehát rá fogja ragasztani ezt a fajta érzést, ezt így tudom, hogy nem tudományos, amit én most mondok, de érted, amit akarok
Értem.
Ezzel kifejezni.
Nem is kell, hogy tudományos legyen, mert a hétköznapi valóságban ez pont így jelenik meg, ahogy mondod, nem biztos, hogy az érzést tanítja meg neki, hanem mondjuk, ha beviszel egy kölyök kutyát egy szeparációs mellé, akkor a felnőtt szeparációs kutya az egyfajta modell, ő a felnőtt kutya, ő az, aki otthon van, ő az, akinek a gazdához már kapcsolata van. És amikor egy kölyök azt éli meg, hogy a másik kutya szorong egy adott helyzetben, az sajnos neki egyfajta modell, vagy egyfajta jel, hogy valami nagy baj lehet, ha már ő is ennyire kiborul. A másik meg, hogy megéli, hogy nem is tud fajtásként úgy kommunikálni vele, ahogy szeretne, mint egy normál összeszokott kutyás rendszerben, hogy akkor bulizunk együtt, megjátszunk, meg eltöltjük azt az időt, amíg egyedül vagyunk, mert a másik kutya is ugyanúgy szorongani fog. Nem biztos, hogy az ugyanaz a fajta szeparációs szorongás lesz, mint az első kutyánknál, mert őt nem azt fogja elsőre megborítani, hogy én elmentem, hanem az, hogy a másik kutya hogyan viselkedik. Jó, és ettől adott esetben egyébként még nehezebb kezelni.
Vannak olyan fajták, akik hajlamosabbak a szeparációs szorongásra?
Igen, sajnos lehet mondani, hogy vannak ilyenek. Azért nem szeretjük ezeket annyira hangsúlyozni, mert fajtán belül néha nagyon nagy egyedi különbségek vannak, de általánosságban én azt mondanám, hogy azok a kutyák, amelyek társassági kutyák, tehát eleve arra vannak szelektálva, azok a kutyák, amelyek társas kutyák, tehát társas tartásra, csoportos tartásra vannak tenyésztve, a vadászkutyák egy része ilyen. Jó, a kopók például, hogy eleve nem egyet szoktak belőle tartani, vagy a szelekció során, a tenyésztés során, ahogy kialakították, és mellé tehetjük még akár a munkakutyákat, mondjuk, akik arra vannak kitalálva, hogy egy gazda mellett munkában legyenek. Ezeknek azt elérni, hogy 8-10 órát tök egyedül legyenek, és
feladat nélkül,
semmit,
társ
nem.
Nélkül.
Igen, és itt már fontos az, hogy azt tisztázni, hogy tényleg szorong a kutya, frusztrált a kutya. Milyen érzelmi háttér van, mert akkor fogom tudni kezelni.
Az idős kutyáknál felerősödhet, vagy előjöhet a szorongás?
Az idős kutyák egy olyan célcsoport, amely, mint a menhelyi kutyák felül reprezentáltak ebben a viselkedészavarban. Vannak olyan külföldi tanulmányok, ahol 50% fölötti értékeket mérnek időskorban. Itt a legtöbb kutyánál 10 éves kapcsolat van már a gazdával, ez az egyik, ami befolyásol. A másik, hogy egy idős kutyánál szűkül be az érzékszervi információ, ami beáramlik, hiszen a látása, a hallása romlik. Emiatt bizonytalannábbá tud válni a viselkedés, és emiatt még jobban függ attól az embertől, akinek a viselkedése iránymutató lehet. Tehát felerősíti a gazdához a kötődést még pluszban. Ha emellé belevesszük azt, hogy nagyon sokszor olyan fájdalmak, krónikus fájdalmak, egyebek vannak, amelyek megemelik már magát a szorongásnak a szintjét, akkor ezek összeadódnak, és ezért ez a csoport ez gyakran előfordul. Tehát az idős kutyáknál előfordulhat úgy szeparációs szorongás, hogy soha nem volt előtte baja. De most
gondolom,
van.
Hogy az ő esetükben azért nem az a megoldás, ami egy kis kutyánál.
Nem, de az eszközök azok hasonlóak, csak esetleg más rendszerben használjuk őket, illetve az időseknél, de ez az összes többi szeparációs betegre is igaz, ha csak nem a nagyon kölyök korról beszélünk, hogy állatorvosi vizsgát nélkül nem kezdünk el ilyen kezeléseket, hiszen nem tudom, hogy nincsen-e olyan betegség a háttérben, ami erősíti a szorongást, és ami elvezetett ehhez az egész tünetegyüttes. Ez főleg akkor igaz, hogyha előtte soha nem volt semmilyen jele annak, hogy a kutyánknak ezzel problémája lenne, akkor mindenképpen állatorvosnál indítsunk, és az idős kutyáknál pedig a demenciát kell vizsgálni párhuzamban, tehát ez egy dolog, hogy szeparációs problémája van, nézni mellé a demenciának az egyéb tüneteit, és hogyha kell, akkor párhuzamba kezelni a kettőt.
És lehet, hogy itt azért egy egészen más megoldást kell majd alkalmazni, hogyha mondjuk demencia is van, egyéb betegségek vannak, mindenféle érzékszervi romlás van, akkor nem biztos, hogy tudjuk.
Itt sok mindent kell párhuzamba csinálni, tehát egy idős kutyának például, hogy hogyan lehet egy kutyának önbizalmat növelni. Jó, mert egy csomó minden így, ez egy nagyon komplex terület, egyébként nagyon szép is, tehát az egyik legszebb terület, hogy lehet ezeket a kutyákat jó rendbe hozni, a nagy részét egyébként rendbe lehet hozni. Egy-két olyan eset van, ezt a külföldi irodalom terápia rezisztens eseteknek szokta nevezni, lényegében a kezelhetetlen esetek, aminél minden eszközön kudarc felemegy.
Most az idősekről beszélünk, vagy általában a szeparációs, szorongásos
általában,
helyzetekről, esetekről?
Igen. Nem az idősek közül szokott ez inkább kikerülni, hanem inkább a középkorú kutyáknál szoktunk ebbe belefutni, nagyon sokszor egyébként menhelyről befogadott kutyáknál, és nem egynél az én tapasztalatom szerint inkább trauma van a háttérben. Tehát az egyedül létnél átélt valamilyen komoly traumás élmény, azok szoktak a legdurvábban rezisztensek lenni az én terápiámra, tehát mindegy, hogy viselkedésről beszélünk, a viselkedés alakításról. Ezeknél az eseteknél nagyon nagy részben gyógyszeres terápia kell a háttérbe ahhoz, hogy meg tudjam a kutyát tanítani arra, hogy mondjuk legalább, és itt már az egy jó eredménynek számít, hogy 3-4 órát egyedül tudjon
lenni. Itt rögtön bekapcsol az embernek a fantáziája, és arra gondol, hogy mondjuk azt a szerencsétlen kutyát lehet, hogy kikötötték egy fához, és ott hagyták egyedül az erdőben, és úgy találtak rá, és így aztán számára az egyedül lét az tényleg egy tragikus helyzet.
Az is lehet, de volt olyan beteg, akinél például egyedül átélt egy betörést a lakásban. Jó, és ott az egyszerűen egy ilyen halálfilm, lefújták a kutyákat, minden, és egy olyan szintű traumás élmény volt, hogy magához, az egyedül léthez kapcsolódva, hogy ezeket nagyon nehéz felülírni.
Ági, ebből az egész beszélgetésből számomra az is kiderült, hogy nekünk, tulajdonosoknak, gazdiknak, kisállattartóknak meg kell erősíteni magunkat, meg kell acélosítani a személyiségünket, a jellemünket, a nem tudom, a lelkünket leginkább, hogyha szeparációs, szorongásos kutyánk van, mert azért anélkül, hogy mi egy csomó mindent másképp csinálnánk, vagy mi pozitívan állnánk hozzá, és meg akarnánk változtatni ezt a helyzetet, úgy nem fog menni. Tehát a kutya önmagában ezen nem fog tudni változtatni. Nekünk viszont nagyon is tudatosnak kell lenni azok alapján, amit elmondtál.
Igen, én azt gondolom, hogy a kutya önállóan biztosan nem tudja megoldani, amint az első jelek előjönnek, érdemes rögtön segíteni. segítséget keresni, tehát nem várni sokáig, mert egyre mélyebbre fog menni ebben a folyamatban. És én azt a kifejezést, amit mondtam, hogy megacélosítani magunkat, annyiban finomítanám, hogy magadat nem tudod kicserélni, meg a személyiségedet. Tehát én abba hiszek, hogyha a gazda megérti, hogy mi miért történik, akkor kevésbé fog ő maga például szorongani. És hogyha arra jövünk rá egy terápiás megbeszélés kapcsán, hogy neki magának is problémái vannak azzal, hogy egyedül hagyja a kutyát, nagyon komoly bűntudat, lelki furdalás és a többi, akkor ott pedig a gazdának is lépnie kell. Neki is, ha adott esetben az szükséges, eljutni egy szakemberhez, gondolkozni azon, hogy vajon ő miért éli meg ezt ennyire negatívan, és az nem úgy működik, hogy és akkor te ne szorongj.
Arra gondoltam, hogy például, amikor ilyen túlzott kötődésem van az állathoz, ugye? Tehát abból is azért érdemes tudatosan visszavenni, vagy visszalépni, hogyha azt látjuk, hogy ez mifelé visz, hogy ez nem visz jó felé.
Igen, csak én, ahogy egy kutyával abban hiszek, hogy keresse egy viselkedéssel foglalkozó szakembert, és ne a neten keres megoldásokat, én az emberen is abban hiszek, hogyha azt érzed, hogy a kutyádhoz olyan szinten kötődsz, ami már messze nem a normális, akkor keresse egy pszichológust, egy pszichiátert, és beszéld át vele, mert önmagad ugyanúgy nem leszel képes ezt megoldani, ahogy a kutyát se tudja önmagában megoldani.
Köszönöm szépen, Ági, ezt a beszélgetést, nagyon érdekes volt.
Köszönöm szépen én is.
Ez volt a Petcast, az állati podcast. Köszönöm, hogy velünk tartottál. Kérlek, lájkold az adást, és iratkozz fel a csatornára, így nem maradsz le a következő epizódról sem. Mert tudod, gazdiként mindig vár valami új kihívás. Várlak vissza én is szeretettel.